Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Folytatódik a Sportérték. Dér Zsolt, országúti szövetség kapitánya vendégem itt a kerékpárral foglalkozó Sportértékben. Kerékpárértéknek is nevezhetnénk a mai műsort, és ott hagytuk abba még az első részében a beszélgetést, hogy ugye vannak most már olyan versenyzőink, akik nagy csapatoknál, protúr csapatoknál és komoly versenyeken mérettetnek meg és tekernek, de hogy reméljük, hogy a fiatalok is megjelennek összehetően annak, hogy az elmúlt években a Magyar Kerékpár Szövetség azért létrehozott egy olyan versenyrendszert, és vannak olyan versenyeink, ahol lehet edződni, lehet kupálódni, de kik azok a fiatalok, akik előtérbe kerülhetnek, és vannak-e ilyen fiatalok?
Igen, vannak ilyen fiatalok, és ugye hát ez például a Feldhoffer, Bálint, Polner, Balázs, ők már külföldi csapatban tekernek, ugye az Eolo Kométának az ifi sorában, ami szerintem egy jó ugródeszka számukra, és egy nagyon jó tanulási lehetőség. Sokat versenyeznek in Spanyolországban, és ezzel ugye hasznos tapasztalatokat tudnak gyűjteni. De rajtuk kívül még akár meg lehet említeni ugye Tóth Márkót, aki a korosztályos U19-es magyar bajnok lett, vagy Takács Valent Márkot, aki a nemrég Portugáliában megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon vett részt, és 55-ként ért célba. És mellettük még, ugye a korábban a serdülő korcsoportról beszéltünk, és a Jofról, ugye itt az U17-eseknél pedig talán még nagyobb a merítés, és sok fiatal van, ugye a három versenyző, akit említettem, akik kint voltak az EIOF-on, de rajtuk kívül akár Vas Barnabás, aki ugye Vas Blanka öccse, szintén egy nagy reménység.
És Vaskata Blanka, vagy Vas Blanka, most hogy kell mondani?
Hát ő a Blankát használja, nyilván Vaskata Blanka a teljes neve, de a Blankát szereti.
Na, ezt is.
És azt. Tehát és vannak fiatalok, akik most nem akarok senkit se kihagyni, véletlenül ezért nem sorolom tovább a neveket, de nagy reménységek, és ugye már keményen dolgoznak, profi a hozzáállásuk, ugye a kerékpársport az nagyon sok lemondással jár, és hát ugye már sok fiatalon lehet azt látni, hogy ők valóban profi kerékpárosokká szeretnének válni, és abban az irányba haladnak, hogy ezt megvalósítsák.
Mekkora ebben a munkában a te felelősséged, a szövetségkapitány felelősséged, tehát az, hogy te kit választasz ki, hogy alakul a keret, hogyan versenyezteted, mennyire tudsz, és hogy kell együttműködni a klubedzőkkel, hogy kell ezt elképzelni, hogy a mai világban?
Hát szerintem óriási az én felelősségem, mert ahogy mondod is, hogy kit választok ki, tehát hogyha egy bizonyos versenyzőt nem választok be a keretbe, akkor ő nem fog versenyezni, és ez ugye egy nagy felelősség, tudatos döntés, és ugye mindig objektíven döntök, és az eredmények...
Mi alapján lehet dönteni egy 16-17 éves fiatal lánynál, fiúnál, hogy ő alkalmas arra, hogy nemzetközi szinten elkezdjen versenyezni?
Hát ugye, hogy objektív legyen a döntés, az a teljesítmény nagyon sokat befolyásolja a döntést, tehát hogy milyen teljesítményt nyújt.
De az eredményt nézed, vagy mérések vannak, tesztek vannak?
Mindent. Tehát az eredményeket is egy-egy versenyen, akkor, hogyha van edzőtábor, és ott végzünk teszteket, akkor a tesztek eredményeit az edzőtáborokban kitűzött, vagy kiadott feladatoknak az elvégzését, és ugye ott az edzőtáborokban az a jó, hogy akkor ezek általában nagyobb létszámúak, és akkor a korcsoportból sokan ott tudnak lenni, és akkor egy az egybe látszódnak az erőviszonyok, tehát ott senki nem rejti el azt, hogy mit tudna, vagy mit bírna, mert ugye egy verseny az alakulhat többféleképpen a taktikák miatt, és a csapat érdekes, a versenyzői érdekek miatt, viszont egy edzőtáborban, ahol pontos feladatok vannak, ott ugye mindenki hogyha azt kérem tőlük, akkor mindenki a maximumot nyújtja, és hát tudják, hogy az később egy döntés befolyásoló tényező lehet. Úgyhogy itt nagyon jól kiszoktak jönni az erőviszonyok, Emellett ugye fontos a sporthoz való hozzáállása is a versenyzőnek.
Hát gondolom, vannak mentális adottságok, vannak fizikai adottságok, van, tehát hogy itt...
Pontosan, egy összképet kell nézni. Ugye többször szeretek lehetőséget adni másoknak is, ugye itt 6 fős sorokat, vagy 6 fős csoportokkal szoktunk versenyezni, és azért, hogyha valaki lebetegszik, vagy éppen valami közben jön, akkor ugye gyorsan cserélek, és más versenyző már tud bizonyítani, és meg tudja mutatni magát, hogy valóban a szűk keretbe való, vagy nem a szűk keretbe való, de úgy gondolom, hogy lehetőséget az év során majdnem mindenki kap, ha nem is a kiemelt versenyeken, de így a táborokban, tehát ott a versenyző kezében a szansz, hogy megmutassa, hogy bekerül-e épp az adott versenyre, vagy nem.
És akkor itt hogy jön a képbe a klub, és mennyire fontos a klub?
Hát nagyon fontos a klub, és a klubokban munkálkodó edzők szerepe.
És te dolgozol együtt a klubedzőkkel? Tehát ti beszéltek, kommunikáltok? Akkor itt mi a feladat, ott mi a feladat?
Hát elég jó a kommunikáció, én úgy gondolom legalábbis. És tehát én elég transzparensen...
Mert ezt tudom, hogy nehézség volt régen, azért kérdezem.
Hát nyilván nekem ki kellett építeni egy bizonyos munkamenetet, és amikor ugye elkezdtem ezt a munkát, és a pozíciómat, mert így nulláról elkezdeni, és ugye elfogadtatni magad mindenkivel, a szülőkkel, a versenyzőkkel, a klubokkal, az nem egy egyszerű folyamat. De úgy gondolom, hogy ez sikeres volt, legalábbis ilyen visszajelzésekből úgy tudom megítélni, és abból is, hogy tényleg így könnyedén mennek a folyamatok. És hát az edzők szerepe, ugye visszatérve az eredeti kérdéshez, tehát nagyon fontos, és kommunikálunk is ugye több edzővel, valamint a programokról ők is, ugye amikor meghatározom még télen a következő évi programot, akkor azt ugye mindenki megkapja, mindenki tud tervezni, készülni az adott eseményekre, és hát ugye sok a kommunikáció az, hogy mit, hogy kellene csinálni, hol kellene fejlődni, nyilván én kritikákat is adok, amit építő jelleggel teszek, hogy min kellene változtatni, és hol, hogyan tudnánk fejlődni. És hát tehát jónak gondolom ezt az együttműködést, és abszolút ugye nyitottságban részemről is, és az edzők részéről is.
Ahogy így elmondott, tényleg nagy a felelősség akkor.
Hát igen, és ezt érzem is sokszor, úgyhogy valóban mindig objektíven próbálok dönteni, és úgy is döntök, meg hát általában tudom, hogy mire lehet számítani majd a versenyzőktől az adott versenyeken, és olyan célkitűzéseket is szabok meg. Tehát picit mindig motiváció miatt ugye nagyot kell álmodni, és magasabbra tenni a lécet. És ugye ezzel is próbálom a versenyzőket, vagy nekik elhitetni, hogy ugye képesek a feladat elvégzésére, vagy annak a megugrására. És hát bizonyítják egyik versenyről a másikra, hogy valóban ott a helyük a magyar kerékpárosoknak a nemzetközi porondon.
Dér Zsolt országúti szövetségkapitány, a vendégünk itt a Sportértékben kerékpársportról beszélgettünk. Az jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy vajon az edzőknek, akár neked, akár klubedzőknek milyen végzettséggel kell rendelkezni ahhoz, hogy gyerekekkel foglalkozzanak, és hogy képezhessék őket?
Ugye nekem van egy, még Szerbiából egy edzői képesítésem, de ez még nem egy etebin diploma, csak egy kisebb besorolású, és van egy UCI, ugye a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségben én ott elvégeztem egy level 3-nak nevezett coaching tanfolyamot, ami a legmagasabb szint, amit az UCI ki tud adni, és majd a TF-et most kezdem el, és lesz ha minden jól megy.
A Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemen van
kerékpáros edzőképzés, igen, indul most, és arra jelentkeztem, sikeresen felvételiztem, úgyhogy már lesz egy egyetemi diplomám is. Hogy
és egyébként milyen jellemző a klub életben, ott milyen végzettséggel rendelkeznek az edzők, most név nélkül, és nem megbántva senkit, csak kíváncsi vagyok.
Hát vannak, akiknek van TFS diplomája, de vannak olyanok, akiknek nincs, hanem valamilyen más képesítésük van edzői.
Vagy most ugye a Tour de France-ot követtem, és figyeltem, néztem, nagyon amennyit tudtam, meg olvasgattam hozzá, és azt látom, hogy ahogy a Forma 1, vagy akár a futball, ma már a kerékpársport egy tudomány, és nagyon komoly orvosi és mindenféle háttértudás kell ahhoz, hogy valaki mondjuk egy kerékpárost, főleg egy csapatot mondjuk működtessen. Ezt jól látom?
Igen, igen, hát abszolút folyamatosan ugye fejleszteni kell magunkat, és szerencsére most már nagyon sok minden elérhető akár az internetről, de így külföldi szakemberekkel is jó a kommunikáció, és így is lehet tanulni egymástól. Úgyhogy természetesen számít, és jó az, hogyha az embernek van papírja mindenről, de úgy mondanám inkább, hogy ilyen folyamatos önfejlesztés, ami a jellemző. És
igen,
és
van hát a másik oldal is, mert erre most név nélkül az egyik egyetemi rektorral mondtam, hogy van itt egy nagyon tehetséges fiatal, 3 diplomája van, 4 nyelven beszél, azt mondja, nagyon jó, és mihez ért?
Hát igen, tehát valóban a fejlődni kell.
Tehát van egy gyakorlati tudás, és azt akarod talán.
Természetesen, hát igen, az sokszor sokkal fontosabb, mint egy, tehát nem, most bocsánat, nem lebecsülve a diplomának az értékét, tehát azt meg kell, hogy legyen, de alkalmazni, tudni kell alkalmazni a gyakorlatban mindazt, amit az ember az iskolában megtanul, és hát ugye, amit az életből tapasztal, azt talán még inkább meg kell tanulni, átadni.
És egyébként mennyit változott a kerékpársportban a felkészítés? Tehát akár amikor te voltál versenyző, mondjuk még Szerbiában, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt, vagy a mostani időszak, ott van egy dinamikus változás? Nagy a különbség?
Hát nagyon nagy, tehát igen. Rengeteget fejlődött, igen. Úgyhogy hát most már a fiatalok is, vagy fiatalokhoz is teljesen más a hozzáállás, mint korábban. Ugye hát régen nagyon kevés volt az, amit külföldről ugye be lehetett volna szippantani, vagy hogy mit csinálnak a külföldi versenyzők vagy csapatok. Most pedig sokkal transzparensebb minden, sokkal jobban hozzá lehet férni mindenféle akár edzés elméletekhez, módszerekhez, tehát rengeteg minden megjelenik az interneten, és más már a tehát már a fiatal versenyző is egy profi versenyző, ami korábban nem volt annyira jellemző, és sokban változott a kerékpársport az elmúlt években. Ez onnan is látszik, hogy tehát nagyon sok tehetséges fiatal külföldi versenyző, tehát ifikből fellépnek már World Tour szintbe, ami ugye korábban nem volt jellemző, hanem végig kellett járni az U23-as rang létrát is. És azután vették őket csak át a nagy csapatok. Most viszont a nagy csapatok is a fiatalokra építenek, tehát saját utánpótlás nevelő klubjaik vannak, és már nagyon fiatalon, tehát 20 éves gyerekeket, vagy 19-20 éves gyerekeket igazolnak le, és ugye hosszú távon gondolkodnak, hogy majd akkor ők tovább nevelik és fejlesztik őket, de ugyanakkor ezek a fiatal gyerekek már a nagyon nagy eredmények elérésére is képesek, ami korábban elképzelhetetlen volt, mert egyszerűen nem más volt a hozzáállás, és mások voltak az edzésmódszerek.
Az jutott még eszembe, hogy talán érdemes, majd te megítéled, arról is beszélni, hogy a szakágok közti váltás lehetősége az mennyire adott, mennyire nyitott, és azért, ha már említettük Vas Blankát, vagy Vaskata Blankát, akkor ő például az, aki ugye nagyon sok szakágban nagyon eredményesen tud mocorogni és versenyezni. Mennyire jellemző ez? Illetve az országúti kerékpárnak nincs egy olyan problémája, ez most két kérdés, csak egybe gyúrtam, hogy azért a úgymond a divatos kerékpáros szakágak azért nem az országúti szakák, hanem más, hogy igen? Én tudom ezt rosszul? Mert csóválod a fejedet. Akkor kezdjük ezzel, és utána térjünk át a különböző szakágak közti váltás lehetőségére.
Hát, hogy mi mennyire divatos, azt nehéz megmondani. Nyilván, hogy kinek mi tetszik, vagy ki mit szeret, azt véli divatosnak. Ugye a Monty az talán elérhetőbb többek számára gyerekkorban, és
ez a hegyi kerékpár.
A hegyi kerékpár, igen. Mert sokkal fiatalabb korban el lehet már kezdeni, sokkal ugye biztonságosabb egy erdőben és kisebb csoporttal biciklizgetni, mint az országúton. És amellett, hogy ugye hozzáférhetőbb, nagyon hasznos is, mert itt a gyerekek nagyon jól megtanulják kezelni a kerékpárt, és abszolút ez hasznokra válik, és ugye lehet is azt látni, hogy aki később kezd el akár országútival, vagy mountain bike-kal foglalkozni, vagy cyclocross-szal, hogy nem annyira ügyes a kerékpáron, vagy a bizonyos szituáció kivédésében, és tehát hasznos ötvözni a szakágokat. Az, hogy divatos, talán én az országutat mondanám divatosnak, mert sokkal többen űzik azt, azt gondolom, mint az egyéb. Hát eleve nagyobbak a csapatokban szereplő versenyzők létszáma, tehát az nagyobb. Ugye még egy Monty csapat az kisebb létszámú versenyzőt foglalkoztat, egy országúti nem létezhet 10 versenyzőnél kevesebbel. Tehát nagyobb tömegeket mozgat meg, úgy gondolom, de lehet, hogy tévedek, mert népszerű
nem, a többi. Én valószínűleg tartom, hogy ebben van az igazság, ugye más a városi közeg, másos, és nem feltétlenül csak a versenyző rétegre gondolok, hanem a közemberre. Tehát, hogy mivel kezd el egy gyerek mondjuk először bringázni, hogy kap-e kvázi egy országúti kerékpárt, vagy egy BMX-et, vagy egy Montit, vagy egy kempingbiciklit, tehát, hogy mi a jellemző. Lehet egyébként, hogy inkább az jellemző, hogy nagyobb távok leküzdésére képes biciklit kap.
Hát lehet, de viszont azt tudom mondani, hogy hasznosabb elkezdeni a Montival, tehát mert ott kisebb korban is lehet akár 6-7-8 évesen is már ugye montizgatni, és megtanulni ugye a kerékpárkezelésének a fortéjait, és később ugye lehet szakosodni, de nagyon-nagyon sokáig lehet ötvözni a szakágokat. Ugye említette Blankát, hát ő ezt mesteri szinten űzi, ugye, hogy mountain bike, cyclocross és országút, és erre nagyon kevesen képesek, úgy gondolom. Főleg, hogy ilyen eredményesek legyenek mindegyikben, ez nagyon-nagyon nehéz és nagyon nagy kihívás, mert ugye azért más, mind a három szakág más. Ugye még országúton hosszabbak a versenyek, többnapos versenyek vannak, addig cyclocrossban és Montiban teljesen más, rövidebbek, intenzívebb akár. És ezt, meg hát ugye a szezonnak az országúti szezon az tart például februártól októberig, azután jön a cyclocross szezon, ami ugye télen van, és a nyári szezon közben pedig van a Monty szezon is, úgyhogy ezt nagyon-nagyon nehéz ötvözni.
Jó, de hogyha itt utavalóul akarunk valamit mondani a hallgatóknak, akkor aztán lehet mondani, hogyha valaki szeretné, hogy kerékpározó legyen a gyermeke, akkor az Montyval, mountain bike-kal kezdjen.
Szerintem igen, kezdje el úgy, és akkor már rendelkezni fog egy jó bázissal, egy jó alappal, és hát ameddig csak lehet ugye időben és fizikailag is ötvözni a szakágokat, addig úgy gondolom, hogy tanácsos, mert nem feltétlenül lesz valaki majd nagyon jó montis, vagy nagyon jó országút is, ez később is mármint eldöntheti ő is tudatosan, de akár ugye az adottságai is, a versenyző adottságai megszabják, hogy melyiket válassza majd karrierjé.
Mi a következő verseny, amire készül a magyar válogatott?
A felnőtt EB-re Münchenbe. Na, és ekközben
Münchenben lesz
az
EB, atléták is ott vannak.
Igen.
Hogy összeolvadtak két sportág.
11 sportágnak lesz ott manapság. Ez nagyon divat lett, hogy ilyen...
Vicceskedtem, de akkor ezek szerint nem kellett volna.
Tehát ilyen összevont Európa-bajnokságokat rendeznek az elmúlt években, és egyre jobban e felé haladunk, hogy inkább ilyen fesztiválszerű események legyenek, akár mint az EIOF is volt.
És mikor lesz egyébként?
14-én lesz a mezőnyverseny, és 17-én pedig az időfutam. És emellett ugye lesz, amit korábban említettem, a hazai rendezésű NK verseny.
Bodrogiért még kimentem egyszer egy időfutamra Belgiumba megnézni. Most van olyan, akiért érdemes?
Hát ugye Peák Barnabás és Dina Márton indulnak mezőnyversenyen is, és az időfutamon is.
Érdemes. Nagyon szépen köszönöm, hogy jól beszélgettünk, és jó munkát, meg jó felkészülést.
Köszönöm szépen.
Remélem, hogy találkozunk még itt, és beszélgettünk az országúti kerékpársport helyzetéről.
Viszont köszönöm szépen.
Dér Zsolt szövetségkapitány volt a vendég, a Sportértékben Mezei Dániel vagyok. További szép napot kívánok.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.